Akik látogatóba idejönnek, a Mácsi udvarlói éppen olyanok. Teljesen műveletlenek, amiből nem is csinálnak titkot. Abból tudnilik, hogy könyvet nem olvasnak. Gyereknek való, mondják, és asszonynak, férfi embernek egyéb dolga van. Azt hiszem, ezen az egyéb dolgon a kártyázást értik, és az evést, mert enni azt aztán tudnak, mármint hogy sokat enni. Mert arról, hogy hogyan kell szépen enni, fogalmuk sincs. A kenyeret nem törik, hanem késsel vágják, és a spenótot késsel rakják a szájukba. Emellett azonban nagy hangon folyton arról beszélnek, hogy ki előkelő és ki nem az. Ők ezt úgy mondják, hogy úriember, amire azonban nincs német kifejezés, amely pontosan visszaadná ugyanazt a fogalmat. Az úrileánysággal a nagynénémnek is sok baja van. Úrileány nem jár fűző nélkül, úrileány nem alszik nappal, úrileány nem cigarettázik, és úrileány nem ül soha ölbetett kézzel, hanem hímez vagy horgol. Képzeletet, hogy meg van akadva velem, mert ezt már mind mondta, anélkül, hogy bármi eredményt is el tudott volna érni. Azt hiszem, mindebből gondolhatod most már, hogy mennyire unom magam itten, pedig azt sem mondhatom, hogy hiával volnék a hódítási sikereknek. Az egyik Gábor, az unokatestvéremnek a férje, a másik Miklós, a nőtelen unokatestvérem. Beszélni persze még egyik sem mer, mert nem is adok rá nekik alkalmat, de sarkamban van folyton mind a kettő. A házas ember csak lopva és óvatosan, hogy a felesége észre ne vegye, Miklós azonban minden tartózkodás nélkül. Ez az utóbbi azért mulatságos, mert eddig azt mondják, sohasem volt itthon valami szép zsidóasszonynak udvarolt itt a környéken. Hallom, az már neszét is vette, hogy miért maradt el a lovagja, és már láttatlanban bosszút esküdött ellenem, mintha nekem kellene az ő Miklósa. Nem kell bizony nekem senki, csak az én szép, szomorú, okos Vilmosom. Annyira, hogy egyszer csak azt teszed majd észre, hogy egy szép napom megint ott vagyok nálatok. Hanem akkor aztán Isten legyen neki irgalmas, mert akkor fogadom, hogy 6 hét alatt el fog venni feleségül. Írj édes szívem mielőbb, türelmetlenül várom soraidat, és sok-sok millió csókkal és köszöntéssel maradok a te elhagyott árva barátnőd, Blanche. Postscriptum, utóirat. Majdnem elfelejtettem. Kérd meg nevemben édesapádat, hogy azt a 20 000 márkát, amit a biztosító intézet fog fizetni, legyen szíves egyelőre részemre őrizetbe venni. Itt nem akarom, hogy tudjanak erről a pénzről. Csókol, B. Eddig tartott a levél. Blanche borítékba tette, megcímezte, aztán előhúzott az itatós alól egy másik levelet, amely már le volt ragasztva. Sajnálatomra tehát ennek a levélnek nem árulhatom el a tartalmát, mindössze annyit mondhatok róla, hogy Dölnitz Vilmos úrnak volt címezve, Dresdába, Holbein út 67. Tóni mama, aki gondosan átvizsgálta a leveles kosár tartalmát, mielőtt a postára mentek vele, sokáig forgatta és nézegette a Blanche két levelét. Mérhetetlenül izgatta, hogy mi lehet vajon bennük, a kíváncsiságát azonban a következő formába öltöztette önmaga előtt. Egy fiatal úrileány nem levelezhet felügyelet nélkül akárkivel. Ez nem illik. Egy darabig habozott, ne követelje a húgától, hogy mutassa meg neki, mit írt, de aztán visszariadt ettől az ötlettől, amikor eszébe jutott a Blanche hajthatatlan makacsága. Egyelőre hagyom, sóhajtotta, de a címeket megjegyzem, és ha máskor is ír ugyanezeknek, akkor majd szóvá teszem a dolgot. Végre is az én házamban van, én vagyok érte felelős. Nem csak jogom, de kötelességem is, hogy vigyázzak minden lépésére. Hanem egyelőre még várok. 4. fejezet. Szépségápolás. Ha azonban Tóni mama várakozás álláspontjára helyezkedett is a húgával szemben, nem kell hinni, hogy a leánya is ilyen türelmesek voltak. Az első kérdés, amivel megrohanták, ez volt. Mondd, Blanche, mit csinálsz a hajaddal, hogy olyan gyönyörű? Így kezdődött az a beszélgetés, aminek az lett az eredménye, hogy Tony ma majd délután hiába kereste a leányait, mintha csak valamennyit elnyelte volna a föld, senki se tudta megmondani, hogy hol vannak. Hosszas kutatás után végre megtalálta őket a mosókonyhában. Ott ültek Blanche-sal együtt a fűtött kemence mellett pongyolában, és a hajukat szárították. Meg vagytok ti bolondulva? Kérdezte nem éppen barátságosan. Ki hallotta azt, hogy valaki fényes nappal a haját mossa? Elég azt néha egy kis szesszel betörzsölni, nem kell annak annyi faxni, ettől csak ki fog hullani a hajatok. A megtörtént eseményt azonban nem lehetett meg nem történtté tenni, és Tony mama 3 nap múlva maga is megelégedve állapította meg, ám bár csak magában, mert szólni a világért sem szólt volna, hogy Mácsinak milyen duftig a frizurája, és hogy Luisa meg Juliska, mintha megfiatalodtak volna egy pár esztendővel. Újabb 3 nap múlva pedig az történt, hogy Mácsi, aki a kamarakulcsot kereste, hogy uzsonnát adhasson a társaságnak, sehol se bírta megtalálni az édesanyját. Bejárta az egész házat, de hiába. Utoljára lement a mosókonyhába, és ott találta a fűtött kemence mellett Lilla nénivel és Piroska nénivel, amint éppen úgy szárítgatták a hajukat, mint ők 1 héttel azelőtt. Ugye milyen nagyszerű, mondta Mácsi diadallal. Tony mama azonban ráförmett. Nem szükséges erről beszélni. Mesze, itt a kamarakulcs, aztán ne legyen rá gondot, hogy mi mit csinálunk. Tony mamának azonban nem sikerült a dolog olyan jól, mint a leányainak, mert Isten tudja miért. A haja még jobban összeragadt, mint mosás előtt. Másnap újra kellett kezdeni az egészet előről. Valószínűleg ez volt az oka, hogy többet nem ugrott be semmiféle hasonló műveletnek, amit Blanche ajánlott. Pedig ajánlott sok mindenfélét. Egy napon azt kérdezte az ebédnél, a világ legközönyösebb hangján, mintha arról volna szó, hogy szerda van-e vagy csütörtök, hol van itt a városban egy jó manikűr? Micsoda, hol van? Kérdezte Tony mama. Manikűr. Igen. És hogy hol van a manikűr? Bent török szálláson. Mi az a manikűr? Kérdezte Dezső bácsi. Körömápoló, aki rendben tartja az ember körmét, felelte Mácsi elpirulva, mert szörnyen restelte Blanche előtt az apja tudatlanságát. Nincs itt semmi afféle, mondta Tony mama kurtán. Nincs is rá semmi szükség. Itt mindenki rendben tartja a körmét saját maga. Nem vagyunk főhercegek. Blanche nem felelt. Azokra a körmökre gondolt, amit Tony mama szerint mindenki rendben tart a környéken. Dezső bácsit azonban nagyon érdekelt, hogy vannak emberek, akik rendszeresen mással vágatják a körmüket. Ák is kés itt neki, mondta, amikor megértette világosan a dolgot. De pofon ütném, ha az én körmömhöz merne nyúlni. Azt próbálná meg. Délután azonban Blanche előszedte a köröm ápoló holmiait, és az esztári leányok a vacsoránál már folyton az asztalon tartották elnyújtott ujjú kezeiket, hol a saját, hol egymás fehérholdas, rózsás körmeiben gyönyörködve. Piroska nénének föltűnt a dolog, és azonnal észrevette, hogy mi történt. Nem szólt azonban semmit, csak ökölbe szorította mind a két kezét, hogy a hüvelykje se látszott ki, és amint lehetett, megszökött a társaságból. Ida néni ott találta a közös szobájukban, amint egy ollóval és egy reszelővel fölfegyverkezve ugyancsak kínoszta a körmeit. Ez azonban csak a kezdet volt. A 3 esztári leány és Blanche állandóan súgott-búgott egymással, mindig főztek valamit, mindig terveltek.